A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója a Visit Hargita, a családbarát desztináció. visithargita.ro
Szülőföldön okosan, mert a földnek lelke van. A műsor támogatója a Marosi Gazda Kft. www.rmge.maros/marosigazda.
Perccel múlt 4:11, jó napot kívánok, Agyagási Levente vagyok. A legfontosabb kockázat az, hogy a kormány képes-e megvalósítani és végrehajtani az idei és a jövő évre bejelentett fiskális csomagot, ezt nyilatkozta a Nemzetközi Valuta Alap küldöttségének vezetője, miután a romániai hatóságokkal tárgyalt. Bár szinte mindenki kritizálja, a lakosság, a közgazdászok, ellenzéki politikusok egyaránt, jönnek a megszorító intézkedések a kormány részéről, amelyektől gazdaságélénkítést vár mindenki. Az út vége azonban még messze van. Mai meghívottam dr. Bakos Levente közgazdász, tisztelettel köszöntöm, jó napot kívánok.
Jó napot kívánok, és én is köszöntöm a rádió hallgatókat.
Telefonszámunk 0265-22-20-22, SMS számunk 0740-274-165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukac@marosvásárhelyiradio.ro. Amennyiben kérdésük van, ezeken az elérhetőségeken feltehetik. Hihetünk az IMF, a Nemzetközi Valuta Alap jó akaratában, mert ha baj van, tudjuk, hogy ők jó kamatok ellenében bármikor adnak kölcsönt az országnak.
A jó akaratukban nem hihetünk, hanem az érdekeikben hihetünk, hogy az ők érdekük meg az, hogy adott esetben pénzt kölcsönözzenek különböző országoknak. Nem kételhetünk a szakértelmükben, hiszen globális piacokon tevékenykednek, rengeteg adathoz, mintához, tapasztalat társul hozzájuk, és hozzáférnek ezekhez az adatokhoz. Amit mondtak, az egyébként, legalábbis ami a hírcsatornákon lejött, nem jelent újdonságot a romániai média fogyasztók számára, hiszen már az utcaembere is tudja, hogy körülbelül melyek azok a kihívások, amelyek elé a kormány néz. A kihívás van, a megnyugtató válasz ezekre a kérdésekre még nem egyértelmű, hiszen a megszorító intézkedések önmagában lehet, hogy nem elkerülhetők, de az, hogy milyen intézkedések, milyen eredmények fognak vezetni, erre nincs tulajdonképpen garancia. Tehát, hogyha megtörténnek ezek a megszorító intézkedések, és az eredmény nem változik, és a román gazdaság tovább romlik, ebben az esetben ez egy olyan, hogy az ember saját magának egy felesleges fájdalmat okoz, de mondjuk egy amputálnak egy végtagot az orvosok, de tulajdonképpen egy rossz lábát vágták le a betegnek. Tehát, hogy elnézést, egy ilyen morbid példával jövök, tehát, hogy lehetnek fájdalmas lépések, amelyek végül is nem vezetnek eredményre. Az igaz, hogy könnyű távolról nézni a dolgokat, vagy távolabbról, vagy nem hozzáférve az adatokhoz. Tehát elképzelhető, hogy nincs könnyű helyzetben a kormány, és a legnagyobb közgazdászok sem tudják ilyen viharos időkben megjósolni teljesen nagy bizonysággal az, hogy egy adott intézkedés mennyire lesz eredményes.
De elég egy optimista előrejelzés, egy bátorítás ezúttal a román gazdaságnak, hiszen ahogy olvasom, a Nemzetközi Valuta Alap küldöttségének vezetője nagyon optimistán nyilatkozott, hogy itt helye van a reformoknak, lesz reform, lesz gazdasági növekedés, de persze kell a pozitív jelzés, akár a gazdasági szereplők, akár a lakosság irányába, de ezúttal ez elegendő vajon?
Hát egyrészt tulajdonképpen az előbb megdicsértem a szakértelmüket, amit tudni kell róluk, ember az is egy kitűnő diplomaták és az általános értelmet politikusok, hiszen ők tudják, hogy ha valamilyen szinten egy piacon pánikot keltenek, abban az esetben ki van zárva, hogy az a piac jól működjön. Tehát túl a kritikákon, amelyeket ilyenkor meg lehet, vagy meg kell fogalmazni, és ezt általában nem is publikusan teszik, a sajtótájékoztatókon, a nyilvánosság elé szinte kötelező az optimizmus, kötelező a megnyugtató üzenet, és elsősorban nem a lakosság felé, mert a lakosság fele egy nagyon-nagyon rossz üzenet, maximum azt eredményező, hogy kimennek az emberek az utcára, tüntetnek, elégedetlenek lesznek, sztrájkolnak, tehát ilyen társadalmi hatásai vannak, hiszen ezeknek egyébként tanú is vagyunk a napokban, hanem a nagyobbik veszély az az, hogy a nemzetközi piacokról érkező befektetők, vagy a nemzetközi piacokon lévő Romániában is tevékenykedő cégekre ezt negatív hatást fejt ki, és így implicit módon, vagy közvetlen módon közvetett módon az ők érdekeik is sérülnek, tehát a pozitív gondolatok azok ilyenkor kötelezőek.
Igen, viszont pozitív gondolatok és pozitív statisztikákat láttunk, és ketten is itt vitatkoztunk az elmúlt években bőven, amikor láttuk, hogy akár az Eurostat, akár a hazai statisztikai hivatal nagyon rózsaszínbe festette le nekünk a román gazdaságot, hogy a legnagyobb mértékben, ütemben növekedik Európában, meg a lejstabilitása, meg stb. És akkor most oda jutunk, hogy hát majdnem kiderül az igazság, szóval meddig lehet még fényezni a helyzetet?
Hát valóban lehet, hogy ez történik, hogy most már nagyon nehéz olyan gazdasági mutatót találni, amivel fényezni lehet, hiszen a statisztikában rengeteg mutatót lehet kiszámolni, és általában van olyan, hogy gyakran van olyan, hogy az egyik mutató, ha rossz, akkor a másiknak javulnia kell, és akkor azzal a javulóval lehet menetelni. A helyzet az, hogy rossz időpontban is beszélgetünk, illetve vagy kötelező módon ilyenkor a pessimista üzenetek idejét éljük. Egy normális gazdaságban is, egy normális gazdasági környezetben, normális országban, normális gazdasági környezetben. Ugyanis az év elején a költségvetés pénzügyi év elején azt látjuk, hogy mindig mindenhol egy túlzott optimizmus, egy akár időnként általam nagyot mondásnak nevezett periódus zajlik, amikor a politikusok, a közgazdászok optimizmussal indulnak neki az évnek, a tervezés szakasza van, és ilyenkor egy picikét a bevételeket túlértékelik, és a költségeket alábecsülik. A szeptember tájékán van az a periódus, amikor szembesülünk a tényleges gazdasági helyzettel, és ilyenkor a legrosszabbak a hírek, ilyenkor a legrosszabbak, hiszen
szembesülünk a valósággal,
ilyenkor kormányzati szektorban, a vállalkozások esetében is megtörténnek azok a korrekciók, amelyek az évelei helyzetet picikét helyre teszik, és az év végére már javulnak a picit a dolgok, és akkor megint ki lehet jönni pozitívval, hogy az év utolsó hónapjában a mutatók javultak. Ez egy olyan ciklikusság, ami normális körülmények között is jelen van. Picikét most atipikus helyzetben vagyunk, hogy emiatt valóban indokolt a pessimizmus.
Most a valós helyzetet látjuk, azt fedik elénk vajon a kormányzat?
Hát a valós helyzetet soha nem fogjuk látni, vagy legalábbis nagyon nehéz azt látni, mert nyilvánvaló, hogy nem fér senki hozzá ezek az adatokhoz, vagy nagyon kevesen férnek ezek az adatokhoz, és akkor kezdjük látni nagyon vagy közel a valósághoz a helyzetet, amikor nagyon rossz, amikor már tényleg nem lehet takargatni, a király mesztelen, és ilyenkor szembesülünk ezzel.
De most elméletileg az a helyzet van sajnos.
Hát igen, ha optimista gondolatokat akarnék megfogalmazni, vagy nem tudom, ironikusan mondanám, hogy lehet ennél rosszabb is, hiszen az inflációt még mindig csak 10%-ra becsülik, ami a magas érték, és erről lehet, hogy kicsit később még részletesebben is beszélnénk, vagy lehetőségünk lesz beszélni róla. Még azért csak a jelek nagyon rosszak, hiszen azért, ha mindenki a saját életét nézi, az nem jó, tehát semmi nem megy jó irányba, vagy nagyon kevés dolog megy jó irányba, de ha higgadtan és őszintén beszélünk, akkor évekkel ezelőtt, vagy korábbi periódusokban voltunk rosszabb helyzetben is. Tehát én nem arra akarok hajazni, hogy lesz még ez még rosszabb is, vagy lehet ez még rosszabb is. Én talán inkább ezt mondanám, hogy azon kell dolgozni a helyi vezetőinknek, meg az országos vezetőinknek, hogy a korábbihoz hasonló történelmi léptékben akár gondolkozva, hogy ahhoz hasonló helyzetben ne kerüljünk. Tehát ne legyen nagy infláció, ne legyen szegénység. Ami most jelen pillanatban nincs, ezt nem állíthatjuk, hogy általános szegénység lenne most Romániában, vagy általános, csak a közhangulat rossz, és a jelek rosszak.
Igen, és ennek komoly politikai következményei is lehetnek akár. Mai meghívottam dr. Bakos Levente közgazdász, telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk kukac@marosvasarhelyi-radio.ro. Amennyiben szeretnének bekapcsolódni a műsorba, ezeken az elérhetőségeken megtehetik. Egy hallgatót köszöntök, jó napot kívánok!
Üdvözlöm, jó napot kívánok!
Hallgatjuk!
Üdvözlöm a kedves meghívottat, és én keresztülővel telefonálok.
Jó napot kívánok!
Hát az, ami most folyik az országban, az egy vicc. Most mindenki a megtakarításokról beszél, én fölelevenültek egy olyan tukos, hogy nem tetszik a kedves képviselőinknek. Azt, amikor a Basescu elnök idejében a román nép egy népszavazással kinyilvánította azt, hogy egy kamarás parlamentet szeret. Na most ezzel lehetne egy forrást csinálni. Tudom, hogy ez nem fog menni, mert akkor ott egy pár darab alsonycéget meg kell gyújtani. Viszont van egy másik, és ez reálisabb és szomorúbb dolog, hogy beszélünk, hogy ennyi milliárd, meg annyi milliárd áfatartozás van. Hogy miért nem indulnak el, ezt miért nem szedik össze, miért nem próbálják az adósokon behajtani az adósságot, és nem azokat a kis cégeket, közepes vállalkozások, akik dolgoznak becsülettel, azokat szorongatják, folytják bele a vízbe. Mert ez volna nekem a
kérdése. Igen, köszönjük szépen, hogy ezt elmondta. Ugye hát ezt mondták, hogy a bevétel és kiadási oldalon egyaránt hatékonyabban kell majd fellépni az államnak. Látja jeleit annak, hogy hatékonyabb ez az adóbehajtás, mert ahogy a hallgató is mondta, azok, akik eddig is befizették adóikat, most már többet fizetnek be valóban, mert az áfa is emelkedett, meg egyéb adók is, de aki eddig nem fizetett adót, az...
Hát az nem fizetett, az után sem, hogy eddig se fizetett. Tehát aki eddig se fizetett, az nyilván a szigorú körülmények között megpróbálja azt, hogy az után se fizessen. És itt látom én is a nagy gondokat, mert valóban a kis vállalkozásokat egyre szigorítják, vagy egyre jobban, akik korrektül akarnak játszani, egyre inkább szembesülnek a nehézségekkel, és az igazán nagy adókerülőket, vagy adócsalókkal a kormány, vagy az ANAF, vagy bármilyen nyomozó hatóság nem nagyon tudott előrukkolni látványos eredményekkel, és adóbehajtással. Hát ez nagyon egy részletesebb nyomozási riportot, oknyomozó riportot néztem végig, hallgattam végig, hol egy 700 millió eurós adócsaló céget, amely olyan fiktív árbevételt jelentett le, amely a román legnagyobb cégekkel összehasonlítható, egy építkezési vállalat, mely egyetlen egy adót se fizetett, és az adóhatóságnak a szűrő rendszerei nem azonosították ezt az anomáliát, hogy 700 millió eurós adó tartozás járna körülbelül, ezen ilyen nagyságrendűt becsültek az oknyomozó újságírók, és egyetlen egy lejt se fizetett, és a rendszer nem azonosította ezeket az értékeket. Illetve látjuk azt, hogy akár a hétköznapi életünkben, a mi környezetünkben is vannak olyan vállalatok, vállalkozások, vállalkozók, személyek, akikről messziről leri, hogy nem hajlandó fizetni, vagy a munkásait, vagy a munkálata jelentős részét feketén végzi.
De hogy engedik meg ehhez? Mert csak kell legyen valamiféle politikai kapcsolata ezeknek az ügyeknek, hiszen a kis vállalkozó nem engedi meg magának azt a pár ezer eurós, hát úgymond csalást, vagy tévén nem befizetést, akkor hogy lehet itt, mennyit mondott?
700 milliót becsültek az újságírók. Itt arról van szó, hogy ez egy kivételes eset, ez egy brilliáns elmék által generált valami, valószínűleg az egyedül, ilyen mértékű szerintem sok nincs. de itt arról beszélünk, hogy felülünk a buszra, és nem veszünk jegyet, hanem, vagy nem állunk ott. Nyilván, hogy nem sokkal jobban állunk, mint korábban. Az, amikor valahol elfogadjuk, hogy oké, kevesebbről vágjanak számlát, amúgy nem kérünk számlát. Ezek mind olyan apró lépések, amelyek most persze megint a kisember szintjéről beszélek, de valamilyen szinten, hogyha a nemzeti kultúránk, most vagy akár a román kultúra és a magyar kultúra szintje, ezek a beidegződések, vagy elfogadása az ilyen kisebb léptékkel is megtörténne, akkor lehet a nagyobbakat könnyebb lenne kiszűrni. Ugye a becslések az, hogy a román gazdaság egyharmada lehet, hogy több szürke vagy fekete. Tehát ilyen körülmények között nyilván a kormánynak olyan eszközei vannak, vagy a döntéshozóknak, hogy próbálnak törvényeket hozni, ott próbálnak szigorítani, ahol tudnak, hiszen nagyra a vezetőkön a nyomás. Európai Unió szinten, nemzetközi szinten látjuk a globális gazdasági helyzetet. Részben az Európai Unió közgazdászai vezetőin is hasonló nyomás van. Valamilyen szinten meg kell ezeket a gazdasági folyamatokat rendbe kell rekszumozni, kordában kell tartani, és olyan eszközökkel tudnak folyamodni, mint ami mondjuk az ő kezükben van. Ez olyan, hogyha nekem csak kalapácsom van és vésőm van, akkor csak ezekkel tudok operálni, és nem tudok lézer szikével bűteni, például orvosként. Tehát, hogy a fekete gazdaság, azok az adócsalások, megjelenő új technológiák, új technikákra, ezekre még úgy látom, hogy nem képesek az ANAF-osok, és emiatt önmagában az, hogy meghozunk egy döntést, vagy kiküldünk egy-két terepre, egy-két ellenőrt, ez önmagában nem tudja megfékezni azt a nagyméretű negatív jelenséget, amiről beszélünk.
Igen, és meg felhozott a hallgató egy témát, ugye az egykamarás parlament bevezetéséről. Mindig azt halljuk a politikusoktól, hogy hát az nem sok pénz, mert hogy az pár száz ember, de hát nyilván van körülöttük még néhány ezer ember, aki dolgozik. Hogyha speciális nyugdíjakat levágjuk, vagy visszaszorítjuk normális keretek közé, ahogy látjuk, hogy Európában, más országokban is van, megnöveljük a nyugdíjkorhatárt, nem 48 év, hanem legyen 60 év, 65 év, mint másoknál, hogy hát ezek apró pénzek a költségvetésben, de hogyha ezeket a sok apró kiadást visszaszorítjuk, azért csak eljutunk egy 5-10%-ig, ami már számottevő lehet egy ország költségvetésében, nem?
Inkább érzésértékűnek tartanám, hogyha ilyen változások történnek, hiszen egy politikai reformra is szükség van, és azt is látjuk, hogy a parlamentben azért nem mindig a legélesebb kések kerülnek a fiókból, tehát hogy a pártok lehet, hogy népszerűek, de olyan humán erőforrással menetelnek, amely hát nem odavaló. De látjuk akár a végrehajtó testületekben is, tehát a kormányzati szinten, miniszterek esetében is, hogy adott esetben egy kormány a szavazás által bizalmat kap, de nincs a készletben annyi minőségi szakember, amelyikkel adott esetben a megígért dolgokat, még ha szeretnék is, adott esetben tudják betartani. Én úgy érzem, hogy igaza van a hallgatónak, a politikai reformnak egy része az is lehet, hogy előjárnak ezekben a megszorításokban azok, akik ezeket a döntéseket hozzák. Legalábbis egy folyamat el kéne kezdődjön. A karcsúsítás az minden lehetne a politikai körökben, de hát azt is tudjuk, például a hadseregben több tábornok van, mint az amerikai hadseregben. Tehát azért a két hadsereg törött nagy aránytalanságok vannak, és ott is, vagy máshol is, tehát létezik ez a klientelizmus, aminek eredményeképpen, és inkább ennek látom értelmet egy kicsit karcsúsítani a legfelsőbb szinteket, hiszen ezek a legkevesebb embernek kevesebb rokona, hozzátartó, ismerőse van, akit helyzetbe próbál hozni, hiszen ez is a politikai és a kultúrának a része, hogy az a személy, és nem ezen az új társaság, és most megjelent pár a közelmúltban, nem látom, hogy változtatott volna látványosan, hiszen a gazdasági reformok kapcsán gyorsan meghozták azokat a megszorító intézkedéseket, amelyeket az Európai Unió elvárt tőlük. Ellenben az történt, hogy mihelyt a késztet elvették a páciens nyakától, akkor rögtön elkezdett már gondolkozni, hogy oké, rendben van, ezt megcsináltuk, de azért mégse nyújjunk hozzá ehhez az emberhez, ahhoz az emberhez, holott egyértelműen ezeknél a krízis helyzetekben előjöttek azok a szereplők, azok a kulcs szereplők, akik nem hívták le az európai uniós pénzeket, ahol egyetlen egy lét nem használtunk fel a megígért dolgokból, vagy céljára használtuk fel. Tehát egy csomó inkompetenciára fény derült ilyenkor, és ahelyett, hogy ezek a személyek mondjuk második vonalba kerültek volna, azt látjuk, hogy valamilyen szinten a legfelsőbb kormányzati szinten is viták vannak bizonyos karcsúsítások esetében, akkor, amikor a saját emberekről van szó.
Igen, és hát apropó tábornokok, román meg amerikai hadseregben valószínű, hogy legalább az amerikai hadseregben ismerjük a tábornokokat, a mieinket.
Igen, nálunk fotball edzőként is lehetsz tábornok, illetve és úgy, hogy Románia, Istennek hála, azért nem vett részt az elmúlt évtizedekben háborúban, úgyhogy nagy hőstettekre nem nagyon volt szükség az elmúlt periódusban, és a második világháborús hősök azok sajnos már nincsenek közöttünk, vagy nagy többségük, tehát nem kéne legyen, indokolatlan lenne ez a nagyszámú vezető, és ez egyébként érvényes a közszektor minden területére, tehát hogy létezett a 190-es sürgősségi kormányhatározat, amely többször változott az elmúlt periódusban, próbálja karcsúsítani például az állami vállalatoknak a struktúráját, vagy egy másik határozat a polgármesteri hivatalokban, hogy például legyen annyi vezető funkció, ezek vezetés tudományában egyértelmű kísérletek, statisztikai adatok vannak, ajánlások vannak, hogy körülbelül egy 300 fős struktúrában hány vezető kell legyen, és ez figyelembe is vesz az ott nemzeti kultúrát, hiszen vannak ilyen vagy olyan típusú kultúrák. Bármilyen paraméterrel nézzük, nagyon sok számú vezető van, minden vezető picit megint per definíció túl van fizetve, azért vezető a többihez képest. Úgyhogy lenne mint karcsúsítani, de kérdés az, hogy képesek vagyunk-e rá. Ilyen értelemben úgy érzem, hogy nem vagyunk elég rossz helyzetben. Tehát, hogyha sokkal rosszabb gazdasági helyzet állna elő, amit nyilván senki nem kíván, az igazi karcsúsítás akkor lenne.
Igen, hát kíváncsi lennék rá. Egy újabb hallgató van a telefonalban. Jó napot kívánunk!
Jó napot kívánok! János vagyok, üdvözlöm a kedves meghívottját.
Jó napot kívánok!
Hát feltevődik a kérdés, hogy hogy lehetne javítani ezen a dolgon, hogy a nagy adóelkerülőket hát rákényszeríteni, hogy igenis fizessék meg az adójukat. Egyszerű dolog. Válogatni kell közöttük. Tehát nem beengedni az országba bárkit, és szigorral fellépni ellenük. Az, itt az országban azokat, akik pedig elnézik, és pátyolgatják az ilyen adó elkerülőket, mert ezek az adó elkerülési játékot nem mostan találták ki. Hát ennek hosszú ideje van, hogy tudják tökéletesen, sőt, még napról napra tovább fejlesztik, ahogy a kedves meghívottja mondta, ezeket a technológiákat, vagy technikákat. Tehát itt kéne változtatni a mentalitásunkon, hogy nem elfogadni ezeket a dolgokat, és itt az országban azok, akik ezeket segítik az adóelkerülésbe, azonnal és nagyon szigorú eljárásban részesíteni, hogy elmenjen a kedve a többinek, hogy ilyen utakat tévedjenek. Tehát talán ez lenne az egyik, mert az a gyár, amelyik működött külföldi úgynevezett befektető nélkül, az működne továbbra is itt román szakemberekkel. Nem egy példa volt és van, hogy román vállalat hasonló szakákba ugyanakkora, körülbelül ugyanakkora bevétellel sokkal nagyobb adót fizetett, mint az a külföldi vállalat, amelyik itt volt. Miért engedik ezt meg? És itt most rajtunk a nyugdíjasokat, meg a gyerekeknek az iskolai ösztöndíjaikat és a többit, az anyákat nyomorgassák. Hát ez elfogadhatatlan. Köszönöm, hogy meghallgattam.
Köszönjük szépen, hogy ezt elmondta. Itt Szabolcs írja SMS-ben, némileg kapcsolódik ahhoz, amit János mondott. Jó napot kívánok, ha nem fizetsz adót 2-4 hónapig, tiltsák le a számládat és kész. Nagy cégeknél nem lehet akkor semmit sem tudsz csinálni a mai világban, Szabolcs írja. Szóval ilyen egyszerű? Lenne
hát nem ennyire egyszerű, egyrészt örvendek, hogy János más szavakkal, más megközelítésben, de mindazokat a gondolatokat fogalmazta meg, mint mi a néhány perccel ezelőtt, illetve hát az SMS írója esetre is érvényes az, hogy ott is ott van a szándék, hogy ötlet lenne, és részben is ötletekben van hiány, hiszen ezeket a gondolatokat egy átlagember, aki figyel, hallgat, gondolkozik ezen a ezen a kérdéseken. Ő is látja, itt a kivitelezéssel van baj, részben az adóhatóságnak a human erőforrás kapacitása, de akár beszéltünk technológiákról, az informatikai háttere, bár egy erős informatizálásnak vagyunk a tanúi, a korlátozott. Tehát nincs annyi, tehát azért kell abba az irányba elmozdulni, úgy gondolom, amit mindkét hallgató elmondott, hogy valamilyen szinten ez a változás, ez a kényszerítés a társadalom egészéről, a hétköznapi ember részéről is történjen. Tehát, hogy azokat tegyük szóvá, adott esetben jelentsük fel. Én nemrég beszélgettem Amerikából érkező emberekkel, magyarok, akik ott élnek, és azt mondták, hogy hát valami olyasmit csinálsz, ami nem törvényes, a szomszéd, akivel együtt léltél 30 éve, azonnal feljelent.
És ez most a Charlie Kirk gyilkosát éppen a hírek szerint saját édesapja jelentette fel.
Igen, tehát ha egy ilyen kultúra, nálunk azért ez nem, úgy már az óvodából azt tanuljuk, hogy nem érik árulkodni, nem akarjuk megrontani a szomszédunkkal. De amikor látom a szomszédomban egy gazdasági tevékenység zajlik, egy zárt kapu mögött möködő szerviz, ahol naponta 4-5 autó megfordul, nincs kiírva, hogy szerviz, de látom, hogy egy kialakult klientúra van. Az, hogy a szomszédom adott esetben matematika órákat tart, és valamilyen szinten úgy érzem, hogy nem adózik utána, és közben 40 gyermek oda jár hetente, vagy 50 gyerek. Tehát, hogy ezt megint a kicsiket próbáljuk piszkálni, mert hogyha egy szerviz elkezd a saját a román törvények szerint dolgozni, és neki fog, hogy engedélyeket beszerezzen, és a fáradt olajmenedzsmenttől elkezdve a munkavédelem mindent be akar tartani, lehet, hogy el se indul. Ez egy ördögi kör, de amikor valahol el kell kezdeni, tehát, hogy én is csak a pici szinten látom, hogy mit tudnánk mit tenni.
A nagyok kellene, hogy például.
A nagyok kellene. Igen, és ilyen értelemben igen, egy kollégámmal beszélgettünk a napokban, hogy az egészségügyben lévő korrupció részben kezd visszaszorulni, legalábbis talán ezt lehet tapasztalni, de hogy tényleg egy-két-három nagy intézmény vezető. Most például volt a múlt héten a Bukarest, vagy a héten, igen, a múlt héten volt a Bukaresti egyik vállalatnak a teljes vezetőségét korrupcióval vádolják, és talán le fognak bukni. Tehát, de ugyanúgy kellene, lásd a nyár elejé történéseket a sóipar meg a román vízügyek kapcsán, hogy néhány látványos számonkérés, néhány látványos rossz döntésért, ha felelnek a vezetők, lehet, hogy előbb le lennénk.
Két hallgató is várakozik még a telefonnalban. Jó napot kívánunk!
Jó napot kívánok!
Tessék mondani!
Irona vagyok. Hát sok mindent megértünk, de a saját játékszabályaikat se tartják be. Az a baj, mert arról volt szó, hogy a 3000 lej fölötti nyugdíjat adózzák meg. Igaz?
Volt, igen. Az elején így volt. Aztán közben meggondolták.
Már nem.
Hát ez mindig felmerül, hogy egy bizonyos szint fölött adózzanak a nyugdíjasok, de szerintem ez nagyon butaság, illetve hát azokat a speciális nyugdíjakat lehet, hogy érdemes azért el tudjuk fogadni, hogy 10 000 lejes nyugdíj fölött azért indokolt lenne valamilyen szintű adózás, vagy azok esetében adózzanak, akik mondjuk felveszik a 3000 lejes nyugdíjukat, és van egy 5000 lejes fizetésük valahol máshol.
Hát nem, a férjemnek 4900 lej a nyugdíja, tehát 1900 után kéne adózzon. És közben 492-t vontak le.
Hát ez egyébként számítási hibák lehetnek.
Ez egy biztosítás.
Igen, hát ezt mindenképpen kell jelezni az egészségügyi biztosító pénztárnál, hiszen itt elmondták, én már nem tudom, vagy Vas Levente, vagy Táncos Barna miniszter úr, vagy a képviselő úr, hogy a bizonyos 3000 lej fölötti összegről kellene, hogy szóljon ez az adó. Tehát valóban a 4900 lejből kellene 190 lej legyen az adó, és ezt mindenképpen jelezni kell. Egy újabb hallgató van a vonalban. Jó napot kívánok!
Halló! Jó napot kívánok! István vagyok. Itt Romániában nagy a lakásmafia. Az a helyzet, hogy a leányom még Kolozsváron laknak, és 400 eurót fizetnek egy albilleti lakási. És soha pont nem kapnak érte, de az illetőnek van körülbelül 3-4 lakása, amit kiadott, és arra abszolút nem fizet adót, akkor az ilyen miért nem büntetik meg?
De a szerződésük van, bérleti szerződésük van az illetővel?
Nincsen, nem csinál a pasas, nem csinál a pasas.
Akkor nem kell oda menni, csak az a baj, hogy nagyon nagy a hiány.
Uram, menjen ki falura, onnan Kolozsváros, akkor jöjjön be, nem tudom, 5 órát buszozik, vagy valami. Nem lehet csinálni. Ez a baj, hogy nem fizetnek, ezt kellene már bevezetni, hogy a lakásmafiások már egyszer fizessenek adót, mert nem fizetnek adót.
Igen, én azt megkérdezném, hogyha 400 euró most a bér, hogyha lenne egy szerződés, és azt mondaná, hogy 500 euró, akkor hajlandók lennének azt kifizetni? A plusz 100 eurót?
Na itt Önök. A probléma, lássai. Itt a probléma.
Hát... Erről beszéltünk, hogy rajtunk is igen. Múlik, hogy merjük azt bevállalni, tudom, hogy akkor azt a 20%.
De 100 euró is, az is pénz, máma, elhiszi, uram.
Hát én elhiszem.
100 euró is.
Én elhiszem, csak ez a helyzet van, hogy mindenütt azt akarjuk, hogy áfát ne fizessünk, adót ne fizessünk, hogy minél kisebb legyen az az összeg, amit nekünk ki kell fizetni, mert hogyha szerződést kötnek, ezt nem szeretjük, ilyen idő nem létezik, szerződést kötnek, akkor ugye adót kell TV-át nem tudom, miket kell
utána fizetni. Hát a bizonyos érték fölött TV-át kell fizetni. Valóban ez is egy kitűnő példa arra, hogy egy gyönyörű közgazdasági példa, de hogy nekünk is lehet valamit tenni ezáltal, hogy nem fogadjuk el. Sajnos lakásmaffia az nem csak Kolozsváron, hanem másfele is van, és másfajta maffia is van, de baj, és nem biztos, hogy a hagyományos értelemben vét, hanem a nem értett maffiára célzok, hanem arra, hogy nem történik egy korrekt verseny a gazdasági élet szereplői között, holott pont egy korrekt verseny eredményezni azt, hogy lehet, hogy nem 400 euró lesz a bér, hanem annál kevesebb, hiszen elképzelhető az, hogyha minden tisztán zajlik, akkor egy tökéletes piacban az árak megfelelőképpen alakulnak. Nyilván számla nélkül mindig olcsóbb lesz, mint számlával, ez így van a világ minden táján. Egyetértek a betelefonálóval, a lakásokat kiadó személyek is adózzanak. Ilyen értelemben egy bizonyos előrelépés volt a közelmúltban. Valóban azok, akinek sok lakásuk van, azokat elkezdte kicsit szorongatni az adóhivatal.
Igen, itt két vélemény, azt írja Lajos, meg vagyok győződve, hogy az olyan hatalmas adócsalási esetek, amilyent a kedves meghívót említett, nem lennének lehetségesek az állami szervek közreműködése nélkül, ezért, hogy nehéz ezeket felszámolni, Lajos írja. Hát erre bizonyítékunk nincs, de azért feltételezéseink vannak, hogy azért van ilyen nagy csend ezek között. A másik SMS azt írja egy hallgató, jó napot kívánok, de ha feljelentem a szomszédom, én leszek a legrosszabb ember a világon, mert irigy vagyok. Igen, hát erről beszélt, hogy...
Így van, és gyakran, ha olyan szomszéd egy ilyen nagyméretű, fekete tevékenység esetében, az igazság az, hogy szerintem a világ minden táján akar a saját testi épségét is, vagy a családja egyet is veszélybe sodorhatja az ilyen feljelentő, de ugyanakkor azt látjuk, hogy fejlett demokráciában ezeket nem érdekli adott esetben, mert alapvető értékek az adott személyek számára, és ezáltal megy a világ előre. Valóban, hogy mi kultúránkban ez egy elfogadhatatlan dolog.
Igen, nem lesz mindjárt időnk az inflációról beszélni, közelíti a 10%-ot, és valószínű, hogy azért jóval meg fogja haladni. Mit ajánlatos ilyenkor tenni a lakosságnak, amikor magas infláció jön? Megtakarítani azt a kicsi pénzt, ami van, vagy ellenkezőleg költekezni kell, amíg nem lesznek még drágábbak a termékek és szolgáltatások?
Általában a költekezés az inflációt generál, pont attól van infláció, hogy attól is van infláció.
Hát mert hogy jön a pánik. Hát
igen, a pánik. Egyrészt nem szabad pánikolni.
Könnyű ezt mondani.
Hát könnyű mondani, igen, de semmilyen gazdaságban, semmilyen konjunktúrában a pánik nem vezet jó eredményhez, de a zuhanó repülőn a pilóta ahelyett, hogy gondolkozzon a megoldásokon, bepánikol, akkor biztos zuhanás lesz, vagy az orvos a műtét közben bepánikol a sebész, akkor abból biztos, hogy nem éli túl a páciens, mert ha pánik hangulat van, akkor a nemzetközi piacok is megbolondulnak, úgymond, tehát a tőzsdei árfolyamoktól elkezdve a nagy vállalkozások vezetői is se tudják, mit tegyenek, tehát, hogy általában egy higgadt magatartás indokol. Általában egy ilyen 10%, de még egy dupláját is, a 20%-os infláció se jelenti azt, hogy az egzisztenciánk veszélyben legyen. Éppen ezért mérlegelni kell, hogy mit vásárolunk, miért vásárolunk. Vannak olyan technikák, amelyel olyan befektetések, amelyekkel az inflációt azt valamilyen szinten kompenzáljuk. Nyilván ez egy nem mindenki számára adott eszközök, a valutás meg a tőzsdei beruházások kérdése. Tehát azok, akiket igazán érdekel, megmutatom a hallgatókat, azok tudják, mit kell tenni ilyenkor, és a mi hétköznapi emberünk szintjén a legjobb dolog az, hogyha ha odafigyelünk a kiadásainkra, nem költekezünk esztelenül, és megpróbálunk alkalmazkodni a helyzethez. Picit úgy, mint amikor télire elteszünk dolgokat, amikor
lehet. Egyébként évvégére mi várható? Mert hogy ugye most jönnek az úgynevezett költekező hónapok, november-december, tehát még nagyobbra ugorhat az infláció, bőven meghaladhatja a 10%?
Hát, úgy érzem, hogy nem, tehát bőven biztos nem fogja meghaladni. Ami aggasztó, hogy az év elején 4 egész valamennyiről is beszéltünk, és ez kétszer annyi. Tehát egy picikét számomra is megingatja a bizalmat azokban, akik ezeket az előrejelzéseket vetítik, hiszen, vagy akár Nemzeti Bankról beszélünk, vagy a Gazdasági Minisztérium előjáróiról. Tehát, hogy ilyen hiba százalékkal nem nagyon szabad számolni, vagy dolgozni. Egyrészt. Másrészt ugyanakkor senki nem tudta, vagy nem tudhatta, hogy ezek a megszorító intézkedések mikor lépnek kéletben, milyen formájuk lesz, hogy alakult a kőolaj világpiacjára, az ukrán háború és a nagy nemzetközi mozgások milyen irányban, hiszen csak gondoljunk arra az Egyesült Államoknak a meglepetésszerű lépéseim az egész európai gazdaságot, és így implicit a román gazdaságot is nagy mértékben befolyásolják. Tehát ezek a nagy húzásokra azok, akik az év elején ezeket a számokat mondták, nem gondolhattak. Nem gondolhattak arra, hogy mi hogy fogunk reagálni ezekre a helyzetekre. Tehát egy rendkívüli évnek vagyunk a 3/4-nél. Én úgy érzem, hogy ez a 10% most már megközelíti a valóságot. Elképzelhető, hogy e fölé megy. A kétszámjegyű inflációtól mindenki fél, és emiatt úgy érzem, hogy igyekeznek ez a szint köré tartani.
A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója a Visit Hargita. Minden, amit Hargita megyéről tudni kell. visitHargita.ro.
Szülőföldön okosan, mert a földnek lelke van. A műsor támogatója a Marosi Gazda Kft. www.rmgemaros.permarosigazda.
Mai műsorunkban ennyi fért, meghívottam dr. Bakos Levente közgazdász volt, én köszönöm szépen, hogy válaszolt a kérdésekre.
Köszönöm szépen is a lehetőséget.